éves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Malakiás könyvének második részében, a 10. versszakban, de végig javasolja a bibliaolvasó kalauz felolvasni a azt követő versszakokat, úgyhogy én is ezt fogom tenni, hiszen jobban érthető lesz, hogy mit is gondol a próféta ebben az egy versszakban elmondani, talán, ha végigolvasom. Szóval Malakiás könyvének második részében, a 10. versszakkal kezdődő szakaszból, így szól Isten igéje, ezt ülve hallgassuk meg. Nem egy atyánk van én mindnyájunknak, nem egy Isten teremtett én minket. Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Hűtlenné lett Júda, és utálatosság támadt Izraelben és Jeruzsálemben, mert megfertőztette Júda az Úrnak szentségét, amelyet ő szeret, és idegen Istenek leányát vette el. Elveszt az Úr mindenkit, aki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelőt a Jákob sátraiból, még ha áldozatot visz is a seregek urának. És ezt is cselekszitek, betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. És azt mondjátok, miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted, és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged. Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok. Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne csalátkodjatok. Elfárasztottátok az Urat beszédeitekkel, és ezt mondjátok, mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondjátok, minden gonosztevő jó az Úr szemében, és gyönyörködik ő azokban, vagy hol van az ítéletnek Istene? Nem egy könnyű szöveg ez, és rendkívüli módon félre is szokták ezt magyarázni, kiragadva belőle a házasság szentségét és a házasság epizódját, és egészen furcsa és érthetetlen magyarázatokat hallottam már én is ennek az igének kapcsán. Én azt gondolom, hogy sokkal általánosabb dologról van itt szó, mint ami elsőre hallatszik és látszik, és összekapcsolódik azzal az igével, amely Lukács evangéliumából elhallatszott, vagy elhangzott, és egy közismert gondolatot feszeget a Szálka és Gerenda esetét, természetesen ezzel is kapcsolatban, és nagyon sok érdekes gondolattal találkoztam már, valaki megpróbált meggyőzni arról, hogy ez szó szerint kell értelmezni, valakinek a szeméből gerenda áll ki, és úgy jár kell a világon, és a másiknak meg csak egy szálkácska. Hát hiába próbálta magyarázni az ember, hogyha valaki egy nagy gerendával a fejéből kiállva jár kell, elég nehezen tud közlekedni az emberek között. De minden esetre talán ez a kategória az is, amikor pusztán azzal a kérdéssel akarják Malakiás könyvének ezt a szakaszát elintézni, hogy van egyfajta házasság, amit élni kell, és az összes többi kapcsolat, az pedig az ördögtől való és mágiára kell vetni. Természetesen nem könnyű ez a kérdés, de abban reménykedem, hogy Isten kinek-kinek kitölti majd az én hiányosságomat, és meg fogja értetni vele, hogy mi is az, amit üzenni szeretne Malakiáson keresztül. Azt talán már megszokhattátok, hogy mindig elmondom, hogy nem is a Bibliáról lenne szó, ha ne lenne vita Malakiás személye körül, de ez így van jól, szerintem. Az az ő nevének jelentése, hogy az én követem. És természetesen, ha már erről van szó, vagy küldöttem, ha már erről van szó, akkor sokan egészen eljutnak odáig, hogy egy angyalról van szó, aki hozott valamiféle üzenetet. Mások pedig arra gondolnak, és ebben meg is egyeznek talán mindannyian, hogy nem tudjuk, hogy ki ő. Annyit lehet sejteni, mert semmit nem lehet az ő életéről tudni, csak annyit, hogy a második templom már áll, amikor az ő szolgálata következik, eljön, és valahogy Esdrás és Nehémiás korára tehető az ő szolgálata. Azt is tudjuk, hogy kétféle fordítása van az ő, nem csak az ő könyvének, hanem magának a Bibliának is, és az egyikben három rész van, a másikban négy rész az ő könyve alatt, de ez semmit nem fog levonni abból az üzenetből, amit ő el akar mondani. Tehát valahová a Krisztus előtti 6. 5. század környékére tegyük őt, és azt, ami elhangzik. Nyilvánvaló, hogy befolyásolja a szöveget az, hogy mikor hangzott el, vagy mikor íródott a szöveg, és arra is gondolhatnánk, hogy akkor egy ilyen régi szöveg nekünk semmit sem fog mondani, de én nem így látom, hanem úgy, hogy az Istennel való közösség és a vele való közösség problematikája, problémája az ugyanolyan örök, mint amilyen örök az, hogy Istenben nincs változás és változásnak árnyéka. Van örömteli időszaka az Istennel való közösségnek, amelyet úgy ír le a szerző, hogy a te ifjúságod felesége, amikor teljességes szerelemmel közeledik valaki a párjához, és van olyan szakasza, amikor, ami sajnos eléggé bevett gyakorlat, Magyarországon minden második házasság válással végződik egyébként, hogy elválnak az emberek, felbontják azt a szövetséget, amit kötöttek. Ebben az értelemben közelíthetnénk ehhez a szöveghez, amely nem pusztán a házasság intézményéről szól, hanem az emberi kapcsolatokról és az Istennel való közösség kérdéséről szól. Lazul a fegyelem. Kezdhetnénk ezzel a kérdést és a szöveg vizsgálatát, és megpróbálják a papok, az ige hirdetői kiszolgálni a hallgatóságot. Mindig ezzel kezdődik a baj, hogyan leszek népszerűbb, ez nem csak a szakrális területen van ez így, hanem a hétköznapi élet területén is. Mivel leszek szimpatikusabb, elfogadottabb, akkor ehhez fogom gyártani a magam mondandóját. Ha ezt szívesebben hallgatja a hallgatóság, akkor csak erről fogok beszélni, vagy hogy maradjak a szakrális területen, erről fogok prédikálni, mert ezt akarja hallani a hallgató közönség. És arról, hogy komolyabban kellene venni az Istennel való közösséget, azt nem hallgatják szívesen, vagy nem biztos, hogy szívesen hallgatják, attól nem lesz annyira népszerű a szóló, az ige szólója, vagy a szöveg megfogalmazója, mert nem biztos, hogy ezt vágyja hallani az, aki leült és végig hallgat egy 20-25 perces gondolatmenetet. Természetesen a beszéd az lehet ügyesen fűszerezett, ahogyan mondja a Szentírás, és lehet úgy beszélni, hogy közben az ember elrejtsen olyan mondandót és olyan üzenetet, amit mégiscsak el kell mondani, de nem annyira ostorozó és annyira földbe vagy padba döngölő a mondandója, mert hisz nem akarja az ember állandóan a súlyos szavakat hallgatni és állandóan kritikát hallgatni attól, aki valamiféle mondandót megfogalmaz. Volt egy élményem, még akkor itt volt a bejárata mögöttem a templomnak, nem mintha most nem lehetne bejönni ezen az ajtón, de akkor még innen jött be a gyülekezet, és volt egy illető, aki járogatott a templomba elég sűrűn, de az zavarta őt, hogy miért kell mindig Krisztusról beszélni. Beszéljek inkább másról. És miért kell emlegetni azt, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért? Ez egy olyan véres történet, ezt tegyük el későbbre vagy máskorra, és nem kell ezzel foglalkozni, aztán el is maradt az illető, mindenféle irányzatot megkeresett. Én sajnáltam, hogy elment, de azt kellett volna tennie az embernek, hogy nem beszél Krisztusról, és nem beszél arról, hogy drága ára van annak, hogy neked és nekem szabadságom lehet. Valami ilyesmit kellene elképzelni itt. Valami olyasmit kellene elképzelni, hogy visszajönnek a fogságból, és akár lehet ezt átvitt értelemben is használni. Kijössz a bűnökből, megtértél, megtaláltad az Istennel való közösséget, és kezded megunni azt, hogy te ővele szövetséget kötöttél. Olyan unalmas. Megszokott. Nincs már az az érdekes vibrálás, amit az ember az első szeretet tüzében érez. Neki menne a falnak, felfalná az oroszlánt, és mindenféle bolondságot csinálna az ember, de aztán olyan megszokottá vált, és esetleg konfliktusok tömkelege vett körül, családban nem értették meg, hogy te Isten szeretnéd választani, én Isten szeretném választani, és hát jobb volt a régi kapcsolat. Hiába van a kijövetel, hiába van az, hogy áll az új templom, szebb, mint régen. Hiába van az, hogy emlékezni kellene, mint arra, amit Isten hatalmas kézzel cselekedett, már megszokottá vált. Már az egész olyan unalmas. Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyák szövetségét? Itt is többféleképpen lehet értelmezni ezt a szöveget, de én hagyd maradjak egy egyszerűbb értelmezésnél. Ábrahámmal kötött először szövetséget az Úr, ha már itt az atyákról van szó, és nem megyek vissza egészen a teremtésig és Noéig és minden hová, hanem Ábrahámtól kezdjük. Mi is volt Ábrahámnak a különlegessége? Nem azért kezdett el Ábrahámmal szóba állni az Úr, mert ő egy olyan különleges figura volt a teremtmények közül, aki érdemes volt arra, hogy vele szóba álljon a mindenség ura. Nem egy olyan genetikai állománnyal rendelkezett, ami kiemelte őt a kortársak közül, hanem más titka volt neki, ami Énoknak titka volt, akiről a Biblia egyetlen egy mondatban emlékezik meg. Mégis heteket lehetne az ő életével kapcsolatban
elmondani, foglalkozni, igét hirdetni. Énokról ennyit jegyez meg az Úr, és Énok járt az Úrral, és elragadta őt az Úr. Ennyi. Egy olyan világban élt ő, amikor mindenki más Istent választott, de Énokról ennyit jegyez fel az Úr. Ő velem járt, és én magamhoz vettem. Ábrahámról mit jegyez fel, hiszen innen indultam el, hitt az Úrnak Ábrahám, és ezt tulajdonítatott neki igazságul. Amikor emlékezteti a népet Malakiás, az Úr követe, erre akar emlékeztetni. Ábrahám, Jákob, Izsák és az ősatyák, akik mind-mind szövetséget kötöttek az Úrral, akik az ő életüket úgy rendezték be, hogy az Úrnak tetszése rajtuk pihenjen. Különleges genetikai állomány ez? Valami olyan különleges tulajdonság, ami ebben a korban, amiben mi élünk, nem lehet a tied vagy az enyém? Ennyi. Három betű. Hit. Elmerem-e fogadni azt, hogy az Istennel való közösségnél nincs jobb, nem találtak ki jobbat, ha tetszik. Eszünkbe juthat, amit Churchill mondott a demokráciáról, hogy nem találtak még ki jobbat annál, nem a legtökéletesebb, ezzel ellentétben. Erre csak az igaz, hogy nem találtak ki nála jobbat, viszont ez tökéletes. Hihetsz az örökkévaló, igazmondó Istennek, aki mindig ugyanaz, kiszámítható, mint egy jó kapcsolatban a másik fél, kiszámítható, tudom, hogy lehet rá számítani, tudom, hogy ahogyan a házassági szövegben elmondjuk, sem jó, sem rossz állapotában, sem kiszolgáltatott állapotában nem akarok elhagyni, mert kiszámítható vagyok, és a másik kiszámítható. Ebben az értelemben lehet ezt a kérdést feszegetni. Nem abban az értelemben, hogy lám-lám, Istennek ez a gondolata, és akkor üldözni kell azokat, akik másfajta módon akarják a testi kapcsolatot megélni, mert nekik szabadságukban van másként megélni, és nem azért van az Isten haragja rajtuk, mert így vagy úgy élik meg az együttlétet, hanem ha odafigyeltünk az első gondolatra, amelyről azt mondtam, hogy voltak éppen csak ez lenne a üzenet mára, miért csalja hát ki az ő fele barátját? Ebből indul ki Isten. Nem abból indul ki, hogy csak férfi és nő, és aztán a többiekre mágiával, és nem lehet szóba állni velük, ahogyan kiszokták szolgáltatni ezt a passzust azok számára, akik ezt akarják hallani. Miért csalja ki az ő fele barátját? Miért élsz úgy, vagy miért élünk úgy ezen a földön, hogy nem kap kedvet az ember arra, hogy Istennel közösséget keressen? Olvastam egy hosszabb értekezést, amely ennek az igének kapcsán elkezdte ostorozni a társadalmat, hogy egyre kevesebb házasság van, egyre kevesebben jutnak el a házasság kötésig, hanem inkább csak együtt élnek, és nem szentesítik a maguk házasságát. És hát úgy hozta összefüggésbe az illető, hogy nem jönnek be, hogy nem jutnak el a templomig. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy miért nem azon gondolkozik, hogy a hívők társadalma miért nem teszi kívánatossá ezt a formát. Hogy miért nem élünk úgy, ahogyan a Lukács evangéliumában az Úr tanít, hogy a saját szemünkből rángatnánk először ki a gerendát, és utána nyúlnánk a fele barátunk szálkájához, vagy még ahhoz sem. Mert ha már kirángattuk a magunkéből a gerendát, az oly fájdalmas dolog, hogy valószínűleg már nem foglalkoznánk egy szálkányi problémával. Miért nem lehet úgy élni ezen a világon, hogy hirdes, örömteli módon azt, amit Jézus elhozott, elközelített a mennyeknek országa, a boldogság állapota, és aki rám néz, az érzi, hogy itt valami nincs rendben, nem abban az értelemben, hogy legyint a hátad mögött, hanem van valami kisugárzás, erő, békesség és öröm, amely szüntelenül kisugárzik belőled, ami kedvessé teszi azt az állapotot, amely állapot az Úrral való közösségnek az állapota. Miért is használja a házasság képét az Úr? Mert egy jó házasságban megbecsülöm a társamat, számíthatok rá, és ő számíthat rám. És nem egymást kijátszani akarom, nem egymást átverni akarom, hanem a társam, a másik felem, a másik énem, és ugyanebben az értelemben akar Isten veled közösséget találni és keresni, hogy teljességgel a bensődbe írja önmagát. Miért csalod fele barátodat, miért csalsz engem, kérdezi az Úr. És közben azt mondod, arról beszélsz állandóan, hogy az Úr micsoda igazságtalanságot cselekszik, mert a gonoszokra felhozza ugyanúgy az ő napját, mint a jókra, miért nem takarítja el őket, és miért nem csap le az ő tüzes ostorait, az ember olyan jó ötleteket tud adni az Úrnak. Áldja meg az örökkévaló Isten a mi életünket, jusson eszünkbe az az öröm, amit akkor éreztünk, mikor vele összefutottunk, és kérjük őt, hogy adja azt a kisugárzást, amellyel kedvet lehet támasztani mindenkinek arra, hogy az örökkévalóval a kapcsolatot keresse. Nem egy atyánk van éj mindannyiunknak, nem egy Isten teremtetté mindent. Amen. 202-es ének első verszakát énekeljük el, a 202-es ének első verszaka így kezdődik. Király,